Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Ma Budapestre, holnap pedig Rómára figyel a magyar közvélemény. Ma Budapesten zajlik a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a munkálata, holnap pedig Rómában fontos csúcs találkozóra kerül sor, amely nem éppen a barátság, az együttműködés hangulatában szerveződik. Hogy miért? Melyek azok az álláspontok, amelyek különböznek az Európai Unióban? Mennyire borzolta fel a kedélyeket a Brexit folyamatának elindítása, illetve hát a londoni merénylet következménye? Hogyan állunk Európában a többsebességű fejlődés kérdésével, és milyen állásponton vannak a közvetlenül bennünket érintő államok, mármint Románia és Magyarország, Európa jövőjét illetően? Ezeket a kérdéseket tekintjük át a mai műsorban. A következő beszélgetésben, amelyet a reggeli órákban sikerült rögzíteni, Winkler Gyula európai parlamenti képviselő lesz a beszélgetőtársam. Vele igyekszünk ezeket a témákat áttekinteni. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön most éppen Budapesten tartózkodik, de holnap Rómában fontos csúcs találkozóra kerül sor, elég feszült hangulatban. Egészen pontosan miről van szó?
Az Európai Uniónak az elődje, ennek az európai építkezésnek az első jogilag is működő formája, az európai közösségek pontosan ezelőtt 60 évvel, vagyis holnap ezelőtt 60 évvel indultak útjukra azáltal, hogy az úgynevezett római szerződést aláírták az alapító államok képviselői, az alapító 6 tagállamnak a képviselője. 60 éves évforduló, az akkor is fontos, hogyha most nem éppen a Concordia időszakát, hanem egy olyan egyedi eseménynek vagyunk a kellős közepén, vagy az elején tulajdonképpen, ami arról szól, hogy egy tagállam kilép az Európai Unióból. Ilyen még nem volt, ez még nem történt meg soha, nem is akármilyen tagállam, Nagy-Britannia egyike az európai nagyoknak fog kilépni. Azt is láthatjuk, hogy az a vita, amelyet március elején indított el az Európai Bizottság, egészen pontosan ennek az elnöke, Jean-Claude Juncker, azáltal, hogy fehér könyvet mutatott be az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, azt kívánják megvitatni a tagállamok, hogy milyen lesz az EU 27, és több forgatókönyv napvilágot látott erre a jövőre, de azt is látjuk, hogy egyetértés nincs, legalábbis jelenleg nincs egyetértés. Volt még egy évforduló a héten, ez a brüsszeli terror támadásnak az egyéves évfordulója volt, és sajnos az iszlám állam is ünnepelt, idézőjelbe teszem ezt, vagy megemlékezett az évfordulóról azáltal, hogy az iszlám állam egyik harcosa, ők így nevezik ezeket az őrült terroristákat, Londonban merényletet követett el. Tehát egy olyan hét, egy olyan időszak van, amely mindennel jellemezhető, csak éppen azzal nem, hogy békesség és egyetértés van. Ettől függetlenül én úgy vélem, hogy nagyon fontos a 60 éves évforduló. Úgy vélem, hogy nem csak az kéne hangoskodjon, vagy hangosan kifejezze véleményét, aki elégedetlen az Európai Unióval, vagy nem szereti az Európai Uniót, hanem azoknak is hallatniuk kellene hangukat, mindig, általában, de a születésnapon is különösen, akik úgy látják, hogy az Európai Unió még mindig Európa jövője, még mindig a mi erdélyi magyar jövőnk is, beszélni kellene erről a témáról, az évforduló kapcsán is annál hangosabban és annál határozottabban.
Érdekesek az előszelek ennek a csúcs találkozónak az előzményei. Mai hír az, hogy Lengyelország feltételekhez köti a zárónyilatkozat aláírását. Ugyanakkor ugye már a Brexit kérdése meg hogy megosztottság van az Európai Unión belül a jövőt illetően, hogy további hatásköröket adjanak át a tagállamok Brüsszelnek, vagy pedig a nemzetállamoknak a helyzetét erősítsék. Most ilyen légkörben akkor mi várható a csúcs találkozó?
Már napok óta folyik a római nyilatkozatnak nevezett dokumentum egyeztetése az európai vezetők között. Az, hogy Lengyelország most éppen egy nagyon ideges korszakát éli, ez már nem meglepetés. Láthattuk a múlt héten az európai csúcson, akkor, amikor szintén egy rekordot döntött Lengyelország, hiszen a lengyel-európai tanács elnök jelöltet Lengyelország nem támogatta, ilyen még nem volt, sőt, ellenjelölttel is próbálkoztak, nyilván szintén lengyel ellenjelölttel megdönteni Donald Tusk európai tanács elnökségét, ez persze nem sikerült. Egész egyszerűen itt lehetne sokat vitatkozni arról, hogy mi történik Lengyelországban, én egy mondattal zárnám rövidve ezt a kérdést, és pedig azzal a mondattal, hogy nagyon durva belpolitikai harc, vita, viszály van ma Lengyelországban, és ezt a belpolitikai viszályt sikeresen exportálják Brüsszelbe, vagy most éppen Rómába, hogyha a holnapi napról beszélünk, a lengyel politikusok, a lengyel politikai osztály, amúgy az elmúlt 27 év szinte soha nem volt békés Lengyelországban politikai szempontból, annak ellenére, hogy gazdasági téren, integráció terén ők jelentős sikereket éltek el. Az, hogy az Európai Unió jövőjével kapcsolatban másképp látjuk a dolgokat, másképp látják a tagállamok a dolgokat, annak függvényében, hogy most délen vannak, vagy éppen északon, fejlett gazdaságok, szolgáltatásokra épülő gazdaságok, vagy pedig fejlődésben levő kelet-európai államokról beszélünk, ez sem egy meglepetés. Én azt hiszem, hogy az a vita, amely most indul, tulajdonképpen a fehér könyvvel március elején, most a római nyilatkozattal bővülni fog a vitaanyag, hogy úgy fogalmazzak. Ennek a vitának a következő két év lesz az időtartama, és ez a vita akkor fog kicsúsosodni, amikor európai parlamenti választási kampány lesz 2019 tavaszán. Azért mondom ezt, mert Jean-Claude Juncker bizottsági elnöknek a szándéka, hogy ő nem fog újból pályázni a bizottsági elnökségre, az már nyilvános. Azt mondanám, hál' Istennek, mert nem tartom legalábbis nekünk kelet-európai államoknak Jean-Claude Junckert egy sikersztorinak. Óriási csalódtam, én nagy reményekkel, én személyesen nagy reményeket vetettem bele, és ezek nem teljesedtek. Ezek szerint új bizottság lesz, új bizottsági elnökkel, nem vagyunk abban a helyzetben, mint amilyen a Barroso 1 és 2-es bizottság között voltunk, váltás alkalmával voltunk, vagyis az, hogy 10 éven keresztül egy elnöke van az Európai Bizottságnak, ez bizonyos fajta folytonosságot jelent, tehát a 2019-es európai parlamenti kampány fog tulajdonképpen befejező aktust jelenteni az Európa jövőjéről szóló vitának, és majd az új parlament, az új bizottság az már az új útvonalon kell, hogy haladjon.
És akkor erre mindenre, amit ön említett a jelenlegi helyzet elemzése kapcsán, még rátevődik, ugyebár a többsebességű Európa kérdése, amely szintén borzogatja a kedélyeket. Meg volt eléggé riadva a közvélemény a hollandiai választások kapcsán. Ezen túl vagyunk. De mind Franciaországban, mind Németországban következnek hasonló megmérettetések. Tehát hogyan tovább Európa? Több sebességgel, vagy egy közös sebességgel?
Ez a nagy kérdés, amely foglalkoztat bennünket, és nyilván, hogy nagyon-nagyon sok értelemben játék a szavakkal, hiszen ha azt mondom, hogy nem lehet másképpen csak együtt, akkor ez is egy evidencia, és ha azt állítom, hogy már ma, ugye ezt mondják a nyugati politikusok, akik most próbálnak bennünket csitítgatni, keletieket, hogy hát ma már több sebességgel mozog az Európai Unió, hiszen láthatjuk, hogy vannak különféle klubok, létezik Schengen és Schengenen kívüli, Euróövezet és Euróövezeten kívüli, mindenféle más klubok is vannak, úgyhogy valamilyen viszonylatban a többsebesség az ma valóság. Viszont egyetlen egy viszonylatban, de a legfontosabban nem az, nincs jogi háttere semmilyen kettő vagy több sebességre felbontott Európának. Tehát a szerződések alapján az Európai Unió tagállamai egyenrangúak, mi EP képviselők egyenrangúak vagyunk. Ott kezdődik a kétsebességű vagy többsebességű Európa veszélye számunkra, ahol esetleg valamilyen jogi aktus születik arról, hogy létrehozunk egy magot, és ezek szerint nyilván, hogy keletkezik egy periféria. Persze, hogy földrajzi szempontból mindig is voltak, vannak és lesznek perifériák, infrastruktúra szempontjából is ugyanezt mondható el, geopolitikai szempontból hát a keleti szomszédság a keleti államokban lesz mindig, és nem tud elköltözni máshova, viszont az, hogy a kétsebességű Európához például az is hozzátartozna, hogy az Európai Parlamenten belül az euróövezetnek lenne egy külön döntéshozatali szerve, tehát külön tárgyalnának azok a képviselők, akik az euróövezet országait képviselik, és külön maradnánk mi, tehát a döntéshozatal nem lenne már együttes, hanem a belső körnek, a magnak lenne egy külön döntéshozatali szervezete, vagy szerve, vagy struktúrája. Ez az, amit nem lehet elfogadni, ez az, amiről én magam is azt állítottam, hogy ez az Európai Unió halotti bizonyítványát jelenteni, egy ilyen dokumentum, hiszen addig, amíg a közös döntés a szabály, addig mindenki kompromisszumra van kényszerítve. Nyilván, hogy létezik az úgynevezett szorosabb együttműködési mechanizmus, tagállamok ma is a lisszaboni szerződés értelmében eldönthetik azt, hogy nem 28-an, hanem 19-en, vagy 18-an, vagy 17-en a szoros együttműködés mechanizmusa szerint dolgokat döntenek el és valósítanak meg, de addig, amíg jogilag egyenlők vagyunk, addig létezik az Európai Unió véleményem és véleményünk szerint, ezért nem jó nekünk, és ezért kell föllépni a két vagy többsebességes unió ellen.
Mert most Európa jövőjét illetően érdekes álláspontra helyezkedett Románia. Ugyebár itthon a hazai viszonyok közepette egyfolytában a nemzetállam fontosságára helyezik rá a hangsúlyt, és az alkotmány első pontját emlegetik. Európai viszonylatban pedig Románia kész lenne azt a irányzatot támogatni, mely szerint az Európai Uniónak több hatáskört kéne átadni. Nincs-e ellentmondás e két nyilatkozat között?
Románia jövője az Európai Unióhoz kapcsolódik. Nagyon-nagyon szorosan. Ezt ösztönösen is és kimondottan is érzik a román politikusok. Érezzük mi is, mert a mi véleményük is, az az erdélyi magyar vélemény, ha szabad ilyen megfogalmazni, az, hogy az Unióban van Erdély és a magyar nemzeti közösség, romániai magyar nemzeti közösség jövője, de érzik ezt Bukarestben is, és rengeteg oka van ennek. Nézzünk csak a geopolitikai térképre, nézzünk egyszerűen a térképre, és kiderül az, hogy Romániának nincs alternatívája. Egyetlen egy út áll az ország előtt, és ez az út az európai út, hiszen ha nem az Unióban vagy, akkor ott van a nagy medve, és a karmai közé kerülsz egyszerűen, ennyire egyszerű, és ennyire fehér-fekete ez a helyzet. Ilyen szempontból az, hogy Románia kész a szorosabb uniónak a tagja lenni, ez sem újdonság, hiszen emlékezzünk vissza egy pár évvel ezelőtt, Románia a banki uniót, a közös gazdasági kormányzást támogatta. Románia még akkor is, hogyha most jelen pillanatban nincs egy euró bevezetéséről szóló kimondott idő célpont, volt egy célpont 2019, az nem tartható, újabb célpontot, céldátumot a Nemzeti Bank nem tűzött ki, de az euró bevezetése az minden kormány által újból és újból megerősített, mondanám én nagyon helyesen megerősített célkitűzés, tehát ösztönösen is érzik, és az elmúlt 10 vagy 17-20 évnek a gyakorlata is mutatja, Románia esetében, hogy Bukarest akkor működik valamivel jobban, hogyha létezik egy külső nyomás, hogyha ott van az osztályfőnök, aki rákuppint a körmünkre, vagy körmünkre, most attól függ, hogy hogy akarunk fogalmazni, hogyha van egy külső felügyelet. Ez az IMF a Nemzetközi Valuta Alappal való szerződésekben is megmutatkozott, mindahogy a csatlakozás, vagy az csatlakozás előtti tárgyalások történetében is megmutatkozott. Én azt mondom, hogy 2004-től, vagy 2002-től 2007-8-ig terjedő időszak volt Románia csúcs időszaka minden szempontból 1989-től a mai napig, tehát akkor, amikor a külső kényszer a legérezhetőbb volt, csatlakozni akartunk, tehát teljesíteni kellett. Minden héten egy újabb célkitűzést meg kellett valósítani. Csatlakozás után láthatjuk, hogy nem igazán egy sikeres történetet élünk, semmi erdélyi magyarok, de maga az ország se általában nem sikerül befejezni azokat az autópályákat, nem sikerül felújítani a vasutakat, nem sikerül oda kötnünk magunkat, konnektálnunk, ahogy ma mondják, energetikai infrastruktúrával, szállítási infrastruktúrával, közúti infrastruktúrával az Európai Unió magjához, de ennek ellenére oda akarunk tartozni, ez rendben van, és hadd mondjam még azt el, hogy a rengeteg, öt darab forgatókönyv van, én biztos vagyok arról, hogy majd amikor megírjuk az igazit, akkor egy hatodik lesz ebből az ötből, és én azt remélem erdélyi magyar politikusként, hogy ez a hatodik, ez egy olyan Európa lesz, ami a nemzetek és nemzeti közösségek, nem feltétlenül a nemzetállamok Európai Uniója lesz.
Geopolitikát, regionális elhelyezkedést említett. Na most Románia helyzetét sokan féltik olyan szempontból, hogy a szomszédos országok jelentős része orosz befolyás alá került, úgymond Bulgária, Szerbia, Moldva köztársaság. Egy kivezető út lett volna a visegrádi négyekhez való csatlakozás, de ilyen álláspont szerint ez nem valósulhat meg, sőt a román külügyisek ezt cáfolták is, hogy ez megvalósulhatna. Kiút lenne-e, vagy ezáltal Románia teljesen beszorul ebben az övezetben, és magára maradhat, Európai Uniós szempontból természetesen?
Most a visegrádi négyek egy többé-kevésbé sikeres, ha visszanézünk az elmúlt 20 évre, akkor azt állíthatjuk, hogy ez egy sikeres kezdeményezés, de egy informális csoport. A visegrádi négyekhez csatlakozni azért, mert mi akarunk, vagy szeretnénk, azt nem lehet. A visegrádi négyekkel egész egyszerűen egyre jobban kellene, vagy többet kellene együttműködni, ez fontos lenne Románia számára. Fontos lenne például újabb magyar-román kormányülések összehívása, visszavenni ezt a gyakorlatot, ami hallatlanul fontos volt számunkra is, erdélyi magyarok számára. De még egyszer mondom, ők is kell akarják. Láthattuk, hogy Johannes elnök talán kétszer is Lengyelországba utazott az elmúlt két évben. Voltak magas és legmagasabb szintű találkozók. Ennek ellenére a pont előbb beszéltünk Lengyelország belpolitikai viharairól. Nem igazán tört ki a barátság a két ország között. Magyarországgal nem titok, pont azért gondolom és gondoljuk, hogy jó lenne az együttes kormányülések újravétele, hogy a fagypontból mozduljon ki a két országnak a kapcsolata. De folytathatnánk az elemzést, de egy dolog világos, hogy most nem lesz visegrádi ötök a következő két esztendőben, ezt bizonyossággal állíthatjuk, hogyha az együttműködésünk javul, az mindenki javára válik. Romániának vannak érvei, különlegesen akkor, hogyha arra gondolunk, hogy a közös védelmi politika az egyik központi kérdése a vitának. Milyen közös eszközöket tud az Európai Unió, vagy akar az Európai Unió létrehozni, vagy felhasználni azért, hogy közös védelem politika legyen, ne csak közös határvédelem, ami most már úgy néz ki, hogy kezd kialakulni, nyilván a migráns helyzet nyomása alatt, hanem közös védelempolitika, hiszen nem igazán tudjuk, hogy a NATO jövője az új washingtoni lakos nyomása alatt, vagy hóbortjai eredményeképpen, hogy fog kinézni. Kell egy európai hadsereg? Képesek vagyunk létrehozni? Ebben, amikor lesz, vagy ha lesz, Románia egy óriási szerepet játszhat. a keleti szomszédságban Romániának nagyon fontos szerep jut már most is, és hogyha stabilabb lenne az ország, hogyha produktívabb lenne a dömbovicai politizálás, a bukaresti politizálás, akkor ez a szerep csak javulhatna. Diplomáciában Románia a keleti viszonylatban nagyot teljesíthet, teljesített már az elmúlt időben is, de még nagyobbat teljesített európai viszonylatban, tehát a stabilitási kérdések, a védelempolitika és a közös határvédelem, ezek olyan ütőkártyák, amelyek Románia kezében igenis megvannak, használni kellene őket, vagy jobban kellene koordinálni a brüsszeli partnerekkel, és nyilván egy nagyon-nagyon fontos kérdést még el kell mondanom, vissza kell nyerjük a hitelességünket, vissza kell nyerjük a szava hihetőségünket. Most éppen nagyon borzolt állapotban van Románia imidzse, hitele, hitelessége Brüsszelben, ezt valahogy helyre kellene fésülni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Végfeld Gyula, európai parlamenti képviselő úr, a beszélgetés második részében két fontos témát érintsünk, amely közvetlenül is érint mindnyájunkat, illetve elsősorban fiataljainkat az első kérdés kapcsán. Egy közelmúltbeli brüsszeli széleskörű beszélgetésen azt nyilatkozta, hogy az oktatási rendszer elmarad a mindennapok realitásától, nem veszi figyelembe a munkaerőpiaci szükségleteket, ezek a hiányosságok pedig rendkívül negatívan befolyásolják, és itt a lényeg, a fiatalok jövőjét. Ugye már idehaza is az oktatással egyfolytában gond van, ezen belül természetesen, hogy a magyar nyelvű oktatás kérdése is meleg téma. Tehát Európában is ekkora nagy baj van oktatási szempontból?
Baj van Európában, amiatt, hogy a munkaerőpiacnak az elvárásai, tehát a realitás elég messze távol található az oktatási kínálattól. Ez az olló nyilván nem egyformán tágas, nem egyformán teljesítenek az országok, persze, hogy itt legendákat lehet mesélni a finnországi oktatásról, vagy a németországi szakoktatásról és duális képzési rendszerről, de a lényeg az, hogy senki nem teljesít valójában jól, és mindenhol reformokra van szükség. De most ezek a reformok fájdalmasak, mert embereket érintenek. Nézzünk körül egy kicsit Erdélyben, én most nem akarok csúnyákat mondani, de világéletemben egy őszinte politikus voltam, s szeretnék maradni. Nézzünk körül az erdélyi magyar belkeinkben, és lássuk azt, hogy a szakok nem aszerint jönnek létre, például egy szakmai képzés esetén, ami a piaci elvárás volna, senki nem ül le, vagy kevesen ülnek le tárgyalni a cégekkel, a kereskedelmi kamarával, stb. A szakok azt szerint jönnek létre, hogy mihez van tanár. És az éppen 5 évvel nyugdíj előtt levő tanárnak a helyzete, persze, hogy nagyon fontos, ez egy emberi kérdés az, hogy képes-e egy közel 60 éves ember, vagy 50 valahány éves ember átképezni magát, és olyasmit tanítani, amit ő maga nem tud. De azt sem vázhatjuk el, hogy mi pontosan, mint 100 évvel ezelőtt krétával a kezünkben a tábla előtt csinálunk valamit, a táblára írunk valamit, és közben a fiatalok a padban táblagépen keresik le a mi általunk mondott dolognak az igazát, vagy éppen csettelnek a szomszédosztályban levő barátjukkal. Tehát ekkora mértékű szétvállás, ekkora mértékű távolság nem tartható, reformokat kell életbe ültetni, és bele kell nézni abba a tükörbe. Tükörbe kell néznünk, és észre kell vegyük azt, hogy nem azt szállítják az oktatási rendszerek Európában, és mi sem itthon azt szállítjuk, mint oktatási rendszer, amire a piacnak szüksége van. Nyilván, amikor oktatásról beszélünk, akkor soha nem elég sem egy óra, sem egy nap, sem egy nagy konferencia, hanem nagyon összetett kérdésről van szó, emberi életeket érintő kérdésről van szó. Annyit mondanék még el, hogy ha dönteni kell, akkor mindig a fiatalok javára kellene dönteni, hiszen ha döntünk, akkor nem a múltból vagy a múltért döntünk, hanem döntsünk a jövőért.
olyan szempontból is téma lesz az erdélyi magyar közösségnek a helyzete, hogy ugyebár ma kerül sorra a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának munkálataira, tegnap egy fontos találkozó zajlott le Budapesten Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Kelemen Hunor szövetségi elnök között, amelyen nyíltan kimondták, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának központi témája a romániai magyarok helyzetének elemzése lesz. Mi várható ezen az ülésen, és hogyan készülnek önök rá?
Én azt remélem, hogy egy őszinte megbeszélés, őszinte találkozó lesz, ezt nagyon fontosnak tartom, és azt is remélem, hogy az a tükör, amiről pont az előbb beszéltem, az mindenkinek ott lesz a kezében. Úgy beszéljünk, úgy foglaljunk állást, hogy a realitásokat tükrözzük Budapesten a nemzet országházában. És ezek a realitások persze, hogy ma Erdélyben a romániai magyarság számára nem mind pozitívak, nem mind kedvezőek. Láthattuk azt, és ezt Brüsszelben is elmondjuk mindig most minden bizonnyal, hogy tükröződni fog a KMKF zárónyilatkozatában és a vitákban is, a viták tartalmában. Láthattuk azt, hogy az Európai Uniós csatlakozás után romlott a helyzet. Korábban beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy a külső nyomás milyen jótékony hatással van Romániára sok-sok szempontból. Hát nemzetiségek, nemzeti kisebbségek szempontjából, nyelvi jogok szempontjából, akár a jogbiztonság szempontjából a csatlakozás után eltűnt a külső kényszer Romániával szemben, hiszen EU-s tagállam lett Románia. Ezt szoktuk nevezni a kopenhágai dilemmának, hogy csatlakozás előtt van elvárás, csatlakozás után eltűnnek a kritériumok és a kényszerítő körülmények, és a helyzet romlik. Nem szeretném most felsorolni mindazt a sérelem listát, amiről hetek, hónapok, évek óta beszélünk, kezdve a nemzeti szimbólumoktól, használatától egészen a nyelvi jogokig, az iskolarendszer helyzetéig, a restitúció leállítása, vagy akár a zaklatások, különféle formájú zaklatások kérdéséig. Le szeretném szögezni, hogy a korrupció ellenes harc is csak akkor lehet hatásos, és akkor hozza meg a gyümölcsét, hogyha a jogállam keretei között történik, hiszen a korrupció ellenes fellépésnek a célja a társadalom egészségessé tétele. Meg kell gyógyítsuk a társadalmat, ki kell írtsuk azt, ami kiírtani való, de azt nem hiszem, hogy elfogadhatjuk, hogy emberi jogok sérüljenek, miközben ez a harc folyik. A kollaterális áldozatokat, a mellék áldozatokat nem kellene és nem szabad elfogadni, az emberi jogok megcsorbulását nem szabad elfogadni. Mindezekről véleményem szerint tárgyalni fogunk ma, őszintén, még egyszer én ezt remélem, és mindezek tükröződni fognak abban az állódokumentumban, ami pénteken, délután pénteken a nap második felében nyilvánosságra fog kerülni.
Még egy utolsó kérdésem van, és egy rövid választ kérek öntől ezzel kapcsolatosan, mert szorít az idő, kezdődnek a munkálatok hamarosan. Az a tény, hogy enyhülni látszik a román-magyar kapcsolatoknak, a diplomáciai kapcsolatoknak a helyzete Theodor Ménés Kálló budapesti látogatása után. Illetve azt is figyelembe véve, hogy európai szinten Románia és Magyarország különböző állásponton van, ez mennyire befolyásolhatja a jövőben mindezek tudatában a romániai-magyar közösségnek a helyzetét?
Elsősorban hadd mondjam azt el, hogy Románia és Magyarország az európai szintéren nem különböző, tehát nem ellentétes álláspontokat hangoztat, hanem árnyalataiban különböznek az álláspontok. Nagyon sok gazdasági kérdésben közös állásponton vagyunk. A migrációs kérdésben persze más-más hangerővel, de hasonló állásponton helyezkedünk el. Emlékezzünk vissza a szavazatra, ami egyforma volt akkor, amikor a kvótarendszert kellett megszavazni, illetve elutasítani az Európai Tanácsban. Tehát nem helyeznék ellentétes jelet a két ország európai szereplése vagy véleményei közé. Az, hogy a bilaterális kapcsolat az elmúlt hosszú évek mélypontján van, az teljesen világos. Óriási reményeket fűzök én személyesen, de sokan fűzünk reményeket ehhez a külügyminiszteri találkozóhoz, és ahhoz, hogy lehetőség nyílik, úgy látszik, hogy megvalósítható az újabb magyar-román együttes kormányülés, azok a felek, akik tárgyalnak, azok nem szoktak harcolni. Azok, akik személyesen találkoznak, azok nem a sajton keresztül üzelgetnek, hanem újból föllazulhat, fölmelegedhet ez a számunkra annyira fontos diplomáciai és államközi kapcsolat. Ha visszagondolok a jobb időkre, akkor azt látom, hogy az NMDS kulcs szerepet játszott a két állam hivatalos kapcsolatában, akkor, amikor ez jó vagy jobb volt, mint ma. Tehát nyilván, hogy nekünk fontos szerep jut a következő időszakban is, a felmelegedés időszakában, és ez tulajdonképpen nem jelent más, mint az, hogy az erdélyi magyar közösségnek az érdeke az, hogy jó legyen a kapcsolat, a mi érdekünk az, hogy Magyarország erős legyen, hogy ebből az erőből mi is tudjunk táplálkozni, de a mi érdekünk az, hogy úgy legyen Magyarország erős, hogy közben Romániával jó, működő kapcsolatokat tart fenn, úgy gazdasági, mint politikai, mint diplomáciai téren. Én remélem, hogy a pozitív forgatókönyv fog végre elkezdődni, vagy újraindulni a két ország kapcsolataiban.
Adja a jó Isten, hogy igaza legyen. További jó munkát kívánok, kellemes hétvégét, és köszönöm önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen.